Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Visszakerül a parlament homlokzatára az uniós zászló is a magyar és a székely lobogó mellé, jelentette be Magyar Péter. Erre két hét múlva az országgyűlés május 9-i alakuló ülésén kerül sor, ismertette a leendő kormányfő. Miniszterelnök helyettes lesz az új kormányban Orbán Anita, tudatta Magyar Péter a Facebook oldalán. A miniszterelnök akadályoztatása esetén helyettese teljes körűen képviseli őt a kormányüléseken és más hivatalos eseményeken. Gyökeresen átalakul a Fidesz parlamenti frakciója, vezetője Gulyás Gergely lesz, közölte Orbán Viktor. A leköszönő miniszterelnök hozzátette, listavezetőként elnyert mandátuma valójában a Fidesz parlamenti mandátuma, ezért úgy döntött, visszaadja. Rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség, fogalmazott. Az elnökség azt javasolja, hogy a munkáját a Fidesz elnökeként folytassa, és ha a kongresszus megtisztel bizalmával, készen állok a feladatra, tette hozzá. A KDNP elnöksége elutasította, hogy a választási vereség miatt Semmilyen Zsolt azonnali hatállyal távozzon a pártelnöki pozícióból, az viszont eldőlt, hogy az eddigi miniszterelnök helyettese a továbbiakban nem lesz parlamenti képviselő. Latorcai János, az országgyűlés eddigi kereszténydemokrata alelnöke a 24.hu portál kérdésére megerősítette, ő, Semmilyen Zsolt és Soltész Miklós visszalépett, és nem veszik fel a listás helyükért járó parlamenti mandátumot. Új nemzeti alaptantervet tart szükségesnek, megszüntetni a pedagógus értékelési rendszert a kijelölt gyermekügyi és oktatási miniszter. Lannert Judit oktatáskutató terveiről szólva a pedagógusok és a diákok terhelésének csökkentéséről, az oktatás segítők bérének rendezéséről, valamint a tankötelezettség korhatárának 18 évre való visszaemeléséről is beszélt. A vasút évek óta tartó válságának felszámolását jelölte meg az egyik legfontosabb feladatának a közlekedési miniszternek felkért Vitézy Dávid. Az uniós források hazahozatalával elindítaná a Baross Gábor nevét viselő átfogó vasút és hévfejlesztési programot. Emellett kiemelten fontosnak nevezte az EU pénzeket az ország infrastruktúrájának megújításához is. A Vajdaságba küldött anyaországi támogatások felhasználásának 10 évre visszamenő ellenőrzését ígérte Magyar Péter, amikor Budapesten fogadta a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. A Tiszapárt vezetője Facebook oldalán azt írta, őszinte megbeszélést folytatott Pásztor Bálinttal, hangsúlyozta, hogy továbbra is számíthatnak az anyaország támogatására. Az Európai Unió már az Oroszország elleni szankciók 21. csomagján dolgozik, jelentette be a közösség külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas azután beszélt erről, hogy az uniós tanács jóváhagyta a 20. csomagot. Oroszország megtorló intézkedéseket helyezett kilátásba. 217 embert evakuáltak a romániai Galacon, miután a környéken orosz drón törmelékekre bukkantak. A délkelet-romániai település külvárosi lakóövezetében az Ukrajna elleni légitámadások során zuhant le egy feltételezhetően robbanó töltetet szállító orosz drón. Közben Oroszország belsejében csaptak le az ukrán drónok, csak nem 2000 kilométerre a határtól. Napelemparkot építenek a Csernobili erőmű területén, így biztosítva a létesítmény áramellátását. A napelemek egy hónapon belül meg is kezdik a villamosenergia előállítását 2 megawatt teljesítménnyel. Egyébként a hétvégén van a Csernobili katasztrófa 40. évfordulója. Az Egyesült Államok nem ad ki több engedélyt sem az iráni, sem az orosz kőolaj értékesítésére, közölte Scott Bessent. Iránnal szemben különösen szigorú, gyakorlatilag teljes blokád van érvényben, tette hozzá az amerikai pénzügyminiszter. Szavai szerint végleges szigorításról van szó. A kiszivárgott Pentagon információk szerint az Egyesült Államok újra gondolhatja a Falkland-szigetek feletti brit szuverenitás megítélését, illetve szigorúbb lépéseket fontolgat NATO szövetségeseivel szemben. London erre reagálva megerősítette, hogy a szuverenitás az Egyesült Királyságot illeti, és hangsúlyozta a szigetlakók önrendelkezési jogát. A felvetések feszültséget okoztak a NATO-n belül, miközben Argentína továbbra is igényt tart a szigetekre, így a vita ismét diplomáciai hullámokat keltett. Az uniónak csökkentenie kell függőségét a külső fosszilis energiaforrásoktól, mivel ez kiszolgáltatottá teszi a válságokkal szemben, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen Cipruson arról is beszélt, fel kell gyorsítani a hazai, megfizethető és tiszta energiaforrások, mindenek előtt a megújulók és az atomenergia fejlesztését. Az előző évhez képest 18%-kal kevesebb, mint egy 361 ezer kérelmező kapott nemzetközi védelmi státuszt az Európai Unió valamely tagállamában tavaly. A nemzetközi védelem iránt beadott kérelmek 51%-a menekült státusz. Végül az időjárásról. Száraz hidegfront vonul át felettünk, túlnyomóan derült lesz az ég, az északkeleti határmenti tájak lehetnek némileg felhősebbek, ott egy-egy futózápor esetleg kialakulhat, a szél sok felé-felé lénkül, megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Ökumené. A testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kojsza Péter van a mikrofonnál. Mai adásunk vendége a református egyházzene elkötelezett szolgálója. Már óvodás korában megmutatkozott a dallamok iránti oldhatatlan szeretete. Olyannyira, hogy 5,5 éves korában már nem csak a betűket, hanem a kottát is olvasta. Arany János karnagy, zenetanár, egyetemi docens, aktív nyugdíjasként a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet kórusának karnagya. Szabad idejében szeret olvasni, rejtvényt fejteni, barkácsolni és futni, mert, mint mondja, kitartásra tanítja. Hogy melyik a kedvenc zsoltára, ezt is elárulta Sípas Brigittának.
Tekintve, hogy engem a gólya Budapesten pottyantott le, egy budapesti 11 általános iskolában tanultam 8 esztendeig, ami azért fontos megjegyzés, mert hosszú ideig a zenei általános iskolák egy nagyon izgalmas iskolatípust képviseltek Magyarországon, Kodály Zoltán zenei nevelési elveinek gyakorlati megvalósításában nagyon nagy szerepet játszottak ezek az iskolák, és én egy ilyen iskolába jártam, ahol azt jelenti, hogy minden nap volt énekóra, és mindenki kötelező járt énekkarba. És egy óriási feltöltődési lehetőséget adott, és a zenei gyakorlatban pedig rengeteg gyereknek szerzett életre szóló tapasztalást. A zenei általános iskola után gimnáziumba kerültem, és nem akármelyikbe, hanem a Debreceni Református Kollégium gimnáziumába. Azután pedig elvégeztem a Zeneakadémiának a karvezető és középiskolai énektanárképző tanszakát, akadémia befejezése után, sőt már a akadémia utolsó két évében elkezdtem tanítani egy budapesti gimnáziumban, a Verespányi gimnáziumban, ahol aztán miután a diplomámat megszereztem, további 11 esztendeig tanítottam. 1989-ben egy évre bekerültem a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola tanári karába, de már akkor, amikor ott elkezdtem ezt az évet, akkor már tudomásomra jutott, hogy a következő esztendőben elindul újra, ez már 1990 volt, a következő évben elindul újra Budapesten a református gimnázium, a Bármadas. Úgyhogy én oda jelentkeztem a tanári karba, felvettek, és ott 3 évig tanárként dolgoztam, 2 évre elcsábítottak Sopronba, magánéleti oka is volt ennek, és amikor visszatértem Budapestre, akkor már azért hívtak vissza, hogy ne csak énektanár, sőt elsősorban ne énektanár legyek, hanem igazgató. 10 esztendeig voltam a Bármadas gimnázium igazgatója, 1995-től 2005-ig, és akkor már nagyon elegem volt az igazgatásból. Nem akartam ugyanakkor ott maradni, hiszen az igazgatónak nincsen elegendő ideje, hogy énekórákat tartson. Volt egy énektanár kolléga, azt túrtam volna ki a helyéből, hogyha visszamegyek közönséges énektanárnak, úgyhogy onnan kerestem egy állást, és csodák csodája Nyíregyházán kaptam a főiskolán a zenei tanszéken állást, zenetörténetet tanítottam ott, és 5 évvel később, 2010-ben átkerültem a Debreceni Egyetem zeneművészeti karára, ott is zenetörténetet tanítottam egyéb zenei tárgyak mellett, és 2015-től pedig a Debreceni Kollégium, illetve a Refáns Kollégiumban, azon belül a teológián egyházi éneket tanítottam, és átvettem a zeneigazgatói feladatokat Berkesi Sándor tanár úrtól. Ebben a feladatkörbe az is beletartozott, hogy a kántusba is bekerültem, a kántus irányításába, és ezt most fejeztem be 10 évnyi debreceni tartózkodás után, tavaly mentem nyugdíjba.
Mi volt tanár úrnak az első meghatározó zenei élménye?
Ezt nagyon pontosan tudom. Annak idején utólag tudtam meg, hogy az óvodákban ez egyfajta teszt. A gyerekeket a mi óvodánkban is zene hallgatás közben egyenletes járásra tanítottak. Kellett körbe menni, és közben ment egy szép zene. Csajkovszkijnak a Hattyúk tava című balett zenéjéből játszották az a híres melódiát, az a nagyon szép dallam, és én elsírtam magam kis óvisként. Teljesen a szívembe hatolt ez a muzsika. Megállapították az óvodénik, hogy hát itt valami gyanúsan érzékeny személyiségről van szó. Szüleimnek is felhívták a figyelmét, akiknek ez nem volt különösebben megrázó újdonság. Úgyhogy ez volt az első élmény, de az bizonyos, hogy őket is megerősítette abban, hogy ezzel a dologgal érdemes foglalkozni. Úgyhogy kézenfekvő volt, hogy zenei általános iskolába kerüljek, hiszen már 5,5 esztendős koromban a Kottát is olvastam, nem csak a betűt. Jó, hogy inkább csak a dallamok járását figyeltem, ahogy a bogyók le vagy föl mentek azon az 5 vonalon, de az bizonyos, hogy már kis kölyök koromban énekeltem édesapám amatőr énekkarában, amelyik egy budapesti gyülekezetnek a templomában működött, és ezért párhuzamosan az általános iskolával egyre másra szereztem a hasonlóan megrendítő zenei élményeket, amilyen ez az első óvodabeli nóta volt. Rengeteg olyan élményem van, hogy énekórán megrendülten hallgattam, vagy megrendülten énekeltem, amit elővett a karvezető. Ugye ott volt énekkar, ahogy mondtam, ugye a naponkénti énekórák mellett volt énekkari szolgálat, kötelező énekkari szolgálat, rengeteget énekeltünk minden ünnepélyen, és tekintve, hogy zenei általános iskola volt, rengeteg Bartókot és Kodályt énekeltünk, meg a többi akkoriban már közismert zeneszerző műveit, úgyhogy mire én 8-os lettem, olyan élményeken és olyan kompozíciókon voltam túl, hogy az nagyon komolyan fölvértezett mindenféle lelki erőforrással, ami jól jön az embernek, hogyha bölcs és boldogan akar lenni az életében. Úgyhogy ezek az élmények egyszer mindenkor elhatározták a helyemet, de hát persze rögös volt az út addig.
Kik voltak a meghatározó személyek, emberek az életében?
Hát mindezek előtt a szüleim. Nehéz erről meghatódás nélkül beszélni. Kifejezetten különös világ volt a miénk. Édesapám 26 esztendővel volt idősebb, mint édesanyám. Ő neki az első házasságából volt két fiú gyermeke, és a felesége 1944-ben meghalt a bombázásokkor, mert kórházban volt, még nem gyógyult meg teljesen a tüdőgyulladásból, ki kellett engedni, hogy a bombázásban megsérültek, bekerülhessenek a kórházba, ráfázott a tüdőgyulladása és az elvitte. Úgyhogy két árva gyerekkel maradt egyedül, és rövidesen összetalálkoztak édesanyámmal, édesanyám hozzáment, szült neki másik két fiút, négyen voltunk fiúk testvérek, és ez a környezet elképesztő szellemi gazdagsággal ajándékozta meg a családot. Édesapám remek előadókészséggel, kiváló beszélőkészséggel és jó kapcsolatteremtőkészséggel megáldott. Könyvelő volt, de amatőrzenész. És mint amatőrzenész, aki amatőr karvezető egész pontosan, ő rengeteg zenei élménnyel látta el a családot. Úgy kell elképzelni, hogy amikor karácsony volt, akkor együtt énekeltünk a fa alatt négy szólamban. Egy Pretorius gyülekezett, a szép rózsavimbó nyílt ki, hajdan egy zsenget. Ezt énekeltük, úgyhogy édesanyám volt az alt, én voltam a szoprán, amikor még kisfiú voltam, és a bátyáim, a fiatalabbik bátyám, aki édesbátyám volt, ő is az altot énekelte. A másik kettő meg tenott basszust, édesapa remek bariton volt, úgyhogy gyönyörűen énekeltünk négy szólamon a fa alatt. Tehát édesapámtól ezt örököltem, ráadásul ő rettentően szerette a szavakat, játszott is velük, tehát sokat viccelt velük, remekül kezelte a szavakat, ahogy mondtam, de nagyon szerette az etimológiát. Bármit kérdeztem tőle, akkor nem csak azt magyarázta meg, hogy egy szó mit jelent, hanem azt, hogy miért jelenti azt, tehát hogy miért mondjuk azt. Ha idegen eredetű volt, akkor gondosan megmagyarázta, hogy ez milyen latin szóból jön. Latinul tanult ő is a gimnáziumban, ő a Csurgói Református Kollégiumban járt. Édesanyám hasonlóképpen kiváló latinos volt, emellett németül és franciául is jól tudott, úgyhogy gyakorlatilag a család egy műveltség bomba volt a számomra, és bármit kérdeztem, nem kellett még lexikonhoz se nyúlni, hanem a szüleimnek a körében megtaláltam. Tehát az első példa mindenképpen ők voltak. Ráadásul édesanyám egyszerűen elkötelezett olvasó volt, tehát szenvedélyesen falta a könyveket, úgyhogy amikor nem dolgozott, pedig nagyon sokat dolgozott, akkor csak arra emlékszem, ült az ágynak a sarkán, és olvasott valami könyvet. Gyerekkorom óta ez a kép, hogy összezárt lábakkal ül az ágy sarkánál, és olvas. Tehát amikor csak tehette, olvasott, rendkívül művelt is volt ennek köszönhetően, úgyhogy az otthon ilyen szempontból az első példaképeket kézenfekvő szolgáltatta számomra. De hát aztán természetesen az iskolában további példák kerültek elém. Egyrészt, ahogy mondtam, Debrecenben jártam, és ott a fiatal Berkesi Sándor akkor nem sokkal azelőtt kezdte a pályáját, tanári pályáját Debrecenben, hogy én odaérkeztem volna, ő 67-től volt ott tanár, én 70-ben érkeztem Debrecenbe, úgyhogy, és azért mentem oda, mert tudomásomra jutott, hogy a kántusban milyen jókat lehet énekelni, én nagyon szerettem énekelni, úgyhogy a gimnázium éveim alatt végig kántustag voltam, és lelkes híve annak a muzsikának, amit a kántus énekel, tehát a református egyházzene elkötelezett gyakorlója és híve voltam. A gimnáziumi évek során Berkesi tanár úr még egy különleges versenyre is felkészített minket, az akkor a Magyar Rádió által szervezett Kodály műveltségi versenyre. Ez egy országos vetélkedő volt, gimnáziumi csapatok, három személyes csapatok vettek rajta részt, és ezeknek a csapatoknak a feladata az volt, hogy Kodály életével, műveivel és gondolataival, tevékenységével kapcsolatos kérdésekre adjanak választ a versenyfordulóiban, illetve ismerjék meg a műveket úgy is, hogy hallás után, hogyha föltesznek egy részletet, akkor azt felismerjék, illetve tudjanak beszélni a művekről és azok tartalmáról, illetve zenetörténeti és irodalmi hátteréről. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és összetett verseny volt, amelyre Berkesi tanár úr elképesztően koncepciózus munkájával készültünk fel, és meg is nyertük abban az évben nagy bosszúságára a rendező KISZ-nek és a Kulturális Minisztériumnak, mert óriási összeget és nagyon szép tárgyajándékokat nyertünk ezzel a győzelemmel, és mulatságos volt, hogy egyre mással jöttek a ünnepi győzelmet regisztráló gratuláló táviratok a rádióban, és nem tudták felolvasni őket, mert mindegyik valamilyen református gyülekezettől jött, és tele volt bibliai hivatkozásokkal. Az 1973 áprilisában nem volt kifejezetten, mondjam, csak nyilvánosságképes azoknak a drága üzeneteknek a tartalma. Nos, tehát Berkesi tanár úr óriási és elhatározó jelentőségű volt az egész életemben, ez később is kiderül majd. A következő nagy tanáregyéniség, akivel találkoztam, már Budapesten volt, Ugrin Gábornak hívták, egy fantasztikus, ihletett karvezető egyéniség volt, és remek tanár, kiváló pedagógiai érzékkel, lenyűgöző határozottsággal, eltökéltséggel végezte a munkáját. Neki köszönhetem, hogy végül is nem egyházi intézménybe kívántam menni, amikor befejeztem a Zeneakadémiát, majd megcéloztam, hogy én a teológián szeretnék zenét tanítani. Akkoriban készült nyugdíjban menni Csovasztót Kálmán, és kézenfekvő lehetett volna, hogy én a teológiára menjek tanítani, de azt mondta nagyon bölcsen, egyébként katolikus volt, hogy úgy is lehet a hitet terjeszteni, hogy az ember hitetlenek közé megy. Az nagyobb feladat, mint azok körében képviselni az Úristen ügyét, akik ennek amúgy is el vannak kötelezve. Nagyon komoly mondat volt, és ezért egyáltalán nem bántam, hogy az ő nyomdokaiba lépve a Verespáni gimnáziumba kerültem tovább. Tehát ők kette, mint tanáregyériségek, mély nyomokat hagytak a fejlődésemben, és hát ugye van még egy harmadik köre az ideáloknak, ez pedig az olvasmányok. Ugye édesanyám nyomdokán én is rengeteget olvastam, és rajta kaptam magam, hogy nagyon sokszor úgy hozok döntést, vagy úgy próbálom a cselekedeteimet irányítani, hogy önkéntelenül valamelyik olvasmány élményem főszereplőjét tekintem példának, hogy egy adott helyzetben miként cselekedjem. És ez egy szórakoztató élmény volt, ráismerés is, valahogy arra is rávezetett, hogy valószínűleg ez is a szándéka, az egyik szándéka az irodalomnak, hogy mintát adjon az emberek számára, amikor esetleg nem találkoznak olyan mintával, de így az olvasmány élményeik révén egészen elképesztő tapasztalatokat szerezhetnek, miközben nem érték át az adott élethelyzetet, amelyben meg kell nyilatkozniuk.
Miért lett tanár?
Nagyon izgalmas dolog. Valójában erre, ha reflexből válaszolik, azt mondja, nem tudom. De ez nem egészen igaz. De azt el kell mondanom, hogy miközben, vagy éppen azért, mert olyan volt a családi környezet, én elképesztően félszeg gyerek voltam, gyakorlatilag egész életemben nem, de mondjuk a gimnázium végéig biztosan rettenetes nehézséget jelentett nekem az, hogy én kiálljak, megnyilatkozzam. Az általános iskolában kifejezetten nehéz beszédű voltam, ami azt jelentette, hogy volt olyan év, hogy 3-ast kaptam magyarból, miközben 5-ször annyit olvastam, mint a legtöbb osztálytársam. És én egyszerűen nem, amikor megkérdeztek, akkor képtelen voltam felelni. Most persze ugyanakkor, és ebben ráadásul ugye ott volt a példa. Édesapám és édesanyám is remekül beszélt, jól forgatta a szót, ezért aztán ez persze egy nyilván egyfelől példa, másfelől viszont feszélyező minta, amit ha az ember nem tud elérni, akkor inkább nem próbálkozik. Tehát mindig veszély tehetséges szülőnek lenni, de hát persze hála Istennek az Úristen is segít. Úgyhogy végül is az első lépést azzal tettem meg, ugye borzasztó tudatos gyerek voltam, hogy amikor hazaértem az iskolából, és még senki nem volt otthon, mindenki dolgozott, a bátyám meg többnyire csavargott, mert ő egész más bordába szőtték, mint engem. Én otthon fel alá jártam a lakásban, és beszámoltam a napomról, és úgy igyekeztem beszélni, hogy kerek mondatok legyenek, amiket mondok, és hogy belátható időben ne ismételődjön ugyanaz a kifejezés, ugyanaz a szófordulat, tehát igyekeztem szónoklattanilag fölkészíteni magam. Döbbenten olvastam később Demosztenésznek a történetét, aki ugye rángatta a vállát és dadogott, vállai fölé kardokat akasztatott, és nyelve alá kavicsokat tett, ezzel gyakorolja magát, mert szónok akart lenni, miközben dadogós volt és nehézkes ember. Nos, az első lépés, tehát ez volt, de még így is nagyon komoly nehézséget jelentett számomra, hogy közösség előtt kinyissam a számot, ez 8-ra már az iskolában működött, ahol ismerősök voltak. Idegenek előtt még nagyon sokáig nem. Nagyon gondosan és nagyon alaposan kellett megtanulnom azt, amiről számot kellett adnom, hogy meg elismerjem mondani, amire képes voltam. De volt egy nagyon nagy áttörés. 1973. január 17-én, szerdán délután előadást tartottam a gimnázium zenei klubjában. Ezt Berkesi tanár úr alapította, és az volt a feladata abban az évben elsősorban, nem csak az, hogy úgy általában zenei előadásokat hallgassanak az érdeklődők, hanem nekünk, akik készültünk a Kodály versenyen való szereplésre, nekünk az volt a feladatunk, hogy minden zenei klubra, ami 2 hetenként volt, 6 rövid és 6 hosszú előadást állítsunk össze Berkesi tanár úr címeivel, Kodállyal kapcsolatban. Ilyenek, hogy Kodály és a Vermunkos zene, Kodály és Petőfi, Kodály és Arany János, Kodály Pünkösdülő című műve, Kodály Isten csodája című férfikara, a Psalmus Hungaricus, a Budovári Tedeum, és így tovább. És ezeket vagy 5 perces, vagy 10 perces előadás formában nekünk rögtön el kellett mondani, hogy fölkészüljünk majd a rádióban, már felkészülten tudjuk beszélni folyamatosan Kodályról. Berkesi elképesztően koncepciózusan állította össze a felkészítésünknek a programját, és iszonyúan megdolgoztatott minket, és ez a bizonyos szerda délután, kora délután, emlékszem, hogy betűzött a nap, éppen a ritka januári napsütéses napok egyike volt, betűzött, és a teremnek a porszemei táncoltak a ferdénbe eső napsugarak fényében, és én éppen arról beszéltem, hogy milyen izgalmas Kodály Zoltán Isten csodája című Petőfi verse írt férfikarának az a szakasza, ahol azt mondja a szöveg, a tatárokról beszélve, hogy holtesteinket fölfalá a láng, és hogy a Kodály férfikar szólamai, mint a lángnyelvek úgy mutatják föl-lefel, holtesteinket fölfalá a láng, mint hogyha lángnyelveknek a rajzolata lenne a kottába leírva, és hogy véletlenül ez nem véletlen, hanem a zeneszerző ezt egy rendkívül izgalmas zenei illusztrációs eszközként használja a kórus szólamoknak a vezetését, és döbbenten láttam, hogy micsoda élmény az, amikor én valamire rájövök, más még azt nem tudja, és én elmondom neki. Hát ez valami mennyei gyönyörűség, és ezért még a félszegség gyötrelmeivel is érdemes szembenézni. Tehát én nem szívesen nyilatkozok meg, de ez olyan fontos, hogy fontosabb, mint az én kényelmetlenségem. És ez az az élmény, ami miatt én végül is mertem tanári szakra menni, pedig előtte, hát, hogyha valaki azt mondja, hogy mennyi tanárnak, azt mondta volna, hogy hát oda aztán semmiképpen nem. De hát így lett végül is, ezért lettem tanár.
És ez részben válasz arra a kérdésre, amit még szeretnék feltenni, hogy volt-e célkitűzése, amit szeretett volna elérni a pályája elején?
Erre megint azt kell mondani, hogy eredetileg nem. És ez az én személyiségemnek talán egy hibája is. Én nem alkotó vagyok, nem kreatív személy vagyok, én nagyon szeretek végrehajtani. Tehát én nagyon szeretem, hogyha kapok egy feladatot, azt átgondolhatom, és megvalósítom. Tehát valakinek a kedvére teszek vele. Ez a valaki lehet egy mondjuk nem egy létező személy, hanem mondjuk egy tekintély, már régen meghalt, de írt egy művet, ami igen izgalmas és nehéz, akkor én addig nem nyugszom, amíg meg nem próbálok megfelelni neki, anélkül, hogy személyesen valaha módom lenne találkozni vele. Tehát nem volt elképzelésem. Én mindig arra vártam, hogy nekem adjon a munkát, és akkor a legjobb tudásom szerint elvégzem. De persze ez az egyik fele a válasznak, a másik fele az, hogy az ember mindig egy-két elképzelést dédelget magában. Amikor a Zeneakadémiára kerültem, ugye túl voltam már néhány esztendőnyi egyházzenei élményen, a kántusnak a körében énekel csodálatos Kodály Zsoltárok élmény, és így tovább. És persze, amikor a Zeneakadémián ugyanarra a tanszakra kerültem, amelyre tanárom, Berkesi tanárul is járt, egy 10 esztendővel hamarabb, akkor elgondoltam magam, hogy amikor a diplomakoncerte sor kerül, mindenképpen szeretném a Berkesi tanár úr vezetésével megismert 50. Genfi Zsoltárt, Kodálynak egy nagyszabású feldolgozása, egy hatalmas vegyeskari mű, az 50. Genfi Zsoltárra szeretnék diplomázni. Ez például megvalósult, hála Istennek, ami nem kis dolog, mert abban az időben azért nem nagyon szívesen vették, hogyha valaki egyházi műveket akart vezényelni, vagy akkoriban már mondjuk általában két művet kellett diplomára választani, akkor az egyik lehet egyházi, de a másik feltétlen világi legyen. Nos, sikerült tehát megvalósítanom például ezt. És azt kell mondani, hogy az Úristen roppant kegyes volt hozzám, néhány ilyen elképzelt és nagyon vágyott hegycsúcsra szintén sikerült felmásznom. Megadta az Isten azt, hogy az általa rendkívül nagyra becsült Johann Sebastian Bach féle János Passió darabjában nem csak énekesként vehettem részt, hanem egyszer elvezényeltem, illetve hát négyszer egész pontosan megtanítottam egy kórusnak, és ezt a kompozíciót, tehát a négy hangversenyen énekeltük el, és ez az egyike azoknak a Monteveresteknek, amelyeket mindenképpen meg akartam mászni, megadatott. Volt egy harmadik ilyen szerepálom, ahogy a színészek mondják, ez pedig Brahmsnak a Német Requiemje, ami egy egész speciális kompozíció, és csupa fantasztikus bibliai szöveg, gyönyörű szép német nyelvű megzenésítését tartalmazza. Ezt is volt módon végül is végigvezényelni, két egy összefogó, tehát együtt éneklő kórus élén, és ez is hatalmas élmény az életemben. Tehát ilyen kompozíciók még volt néhány, amit most már talán felesleges lenne felsorolni, úgyhogy, de ugyanakkor nem volt egy olyan életcél előtte, hogy ide és ide akarok eljutni. E tekintetben rábíztam a döntést a sorsom magasabb irányítóira.
Mi a hobbi a tanár úrnak?
Több is van, illetve van, amelyik már csak volt. Az első, ez nyilván eddig is kiderült, az olvasás. Szenvedélyes olvasó voltam édesanyámnak köszönhetően, és a gyerekkönyvtár, ahol tag voltam, csinált egy felmérést is, aminek kapcsán aztán valami oklevelet kaptam. Volt olyan 2 esztendő, 6-os, 7-es koromban, amikor 1 esztendő alatt 680 könyvet olvastam ki. Tehát gyakorlatilag naponta 2. Iszonyú nagy olvasó voltam, gyorsan is olvasok, és elég hatékonyan is, mert ezt is lemérték valamilyen pszichológiai teszttel, amikor volt a pályaválasztás előtt egy általános pszichológiai vizsgálatok, hosszasan foglalkoztattak mindenféle tesztekkel, és többek között erre is rákérdeztek, hogy elolvastattak valamit, ott kérdéseket tettek föl belőle, és meglepően magas százalékban emlékeztem a gyorsan elolvasott dolgokra is. Tehát ez egy isteni áldás, és ezért lehetővé tette, hogy mérhetetlen mennyiségű könyvet elolvassak, mindenfélét, mindenre voltam, de például nagy rajongója voltam Jókainak, ami hát nagyon nagy mértékben végülis érthető, hogy a kortársaimnak a jelentős része számára megoldhatatlan probléma. Jókai rengeteg latin szót használ. Nekem meg ott volt a 2 latin szótáram, az édesanyám és az édesapám, akik bármilyen kérdése feleletet adtak, és egy idő után már nem kellett kérdeznem, mert az etimologizáló szándék bennem is megvolt, és ha valamit nem tudtam, de egy részének az értelmét már tudtam, megpróbáltam kihüvelyezni, hogy na akkor, hogyha ez ebből a szótőből származott, feltehetőleg ezt jelenti, és általában bejött. De persze kontrolláltam. De nagy az olvasás mellett legalább ekkora szórakozást jelentett 14 esztendős koromtól a rejtvényfejtés. Először a keresztrejtvények, és később pedig a bonyolultabb keresztrejtvények, az olasz típusúak. Érdekes módon másfajta rejtvények iránt nem vonzódom, a sakkot sosem gyakoroltam, de a mai napig örömmel mulatom az időt rejtvényfejtéssel, mert ébren tart egy csomó információt, amit az ember egyébként elhullajtana a fejéből. Nagyon szeretem a nyelvészkedést. Gyakorlatilag amatőr nyelvész vagyok, sőt, egy ideig azt gondoltam, hogy én valójában nyelvész szeretnék lenni. Volt egy ilyen időszak a gimnazista évek alatt. Igazából azt foglalkoztatott a magyar nyelv és annak rokonsága, gondolkodásmódja, etimológiai, hogy mondjam, csak izgalmai, hogy hogyan képződnek a szavak. Tehát ez nagyon szórakoztatott, nagyon izgatott. Először egyébként nem is zeneakadémiára jelentkeztem, hanem bölcsészkarra. De nem vettek föl, és ez végülis nem baj. Úgyhogy, de a mai napig amatőr nyelvész vagyok, rengeteget foglalkozom a nyelvvel, és hát rengeteg örömöt szerez nekem ez a foglalatosság, úgyhogy ez is egy, azt lehet mondani, egy hobbi. Nagyon szeretem a varkácsolást. A következő, ez úgy adódott, hogy a testvéreim mindenféle otthoni munkát elvégeztek, tehát be tudtak verni szöget a falba, fúrni tudtak, hogyha köllött egy polcot felrakni, ami ez tiplizés volt, meg aztán gipszelés, stb. És hát ez nagyon imponált nekem, és hát úgy, hogy te büdös életben nem fogom tudni megcsinálni, de aztán a testvéreimnek már egyre több gyereke lett, az idősebbeknek, és már nem voltak otthon, de a kép akkor is leesett, ha ők nem voltak otthon, vagy egy új polcot akkor is föl kellett rakni, és egyszer egy életem, egy halálom, azt mondtam, hogy hát végül is embernek van ez kitalálva, megpróbálom. Annyira jól sikerült, hogy rákaptam az ízére, hogy a dolgokat meg lehet csinálni, és ez végül is az átlag embernek, aki soha nem festett vagy készített szobrot, végül is az alkotás élményét adja meg.
Kedves hallgatóink, mai adásunk vendége Arany János karnagy, zenetanár, egyetemi docens volt, aki aktív nyugdíjasként a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet kórusának karnagya. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, akkor ezt megtehetik az europaradio.hu oldalon, ahol elérhetőségeinket is megtalálják. Sípos Brigitta nevében is köszönöm, ha velünk tartottak, tegyék ezt a jövő héten is. Búcsúzik a szerkesztő, Kojsza Péter. További tartalmas rádiózást kívánok.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Kertész Ferenc esperes, Tokai plébánossal beszélgetünk hivatásáról.
Egy dolog szükséges, hogy szeressük Jézust, az ő nyomában járjunk, az ő életét éljük, az ő gondolatait gondoljuk, ő beszéljen és cselekedjen általunk. Egy rendhagyó, azt mondom, hogy imával kezdem ezt a beszélgetést, amiben hálásan köszönöm, hogy Feri atya sokat fog nekünk mesélni a papi életútjáról, hivatástörténetéről. Azért rendhagyó ez a bevezető, mert ez Feri atyai elmondata, papi elmondata, amit 50 évvel ezelőtt választott. Mi az, amit szívesen így elmesélne a nézőknek és nekem is a gyermekkoráról, családjáról, szüleiről?
Sok megpróbáltatás volt a gyerekkoromban, de nem is nekem, hanem a szüleimnek. Édesapámat annak idején elvitték katonaként fogságba, Szovjetunióba, majdnem 4,5 évet töltött ott. A bátyám a fogságba jutás előtt fogantatott, és amikor megszületett, akkor édesanyám az akkor szokásos levelező lapra a bélyeg mellé oda ragasztotta csirizzel a bátyám hajtincsét, és mikor ezt apu ugye megkapta, akkor elgondolkodott, mit keresek én itt több mint 2000 kilométer távolságban a Szovjetunióban, amikor nekem a fiam mellett a helyem. És megpróbált szökni, háromszor is megpróbált, ugye? Mind a háromszor, ahogy elkapták, hát kikötötték, mint ahogy annak idején, vagy el tudjuk gondolni, hogy a lába meg a kezek közé az embernek seprűt kötnek, és felakasztják, aztán ott fent felakasztva elájul, és akkor mondták neki a harmadik alkalommal, hogy meg ne próbáld még egyszer a szökést, mert majd késő fogunk téged levenni ebből a kikötött állapotból, és akkor már nem te fogod felnevelni a gyerekedet. Na, a lényeg az, hogy 1949. augusztusában hazakerült, és nagyon aranyos volt, amikor emlegették, hogy édesapám és a bátyám jöttek a faluból végig az utcán, akkor a 4 éves kisfiú bekiabált szomszéd néninek, vagy a utána következő ismerős néninek, hogy Rozi néni, látod, nekem is van édesapám, mert ugye az óvodába csúfolták, hogy neked apukád sincs. Még másokat is említhetnék, de talán ennyi elég a megpróbáltatásból, hogy mikor a padlás lesöprések voltak, akkor jó indulattal azt mondták neki, Palikám, menjél ki a mezőre és dolgozzál, fogjál hozzá egy nagy darab föld szántásához, és ne gyere csak akkor haza, amikor már besötétedett. Mert az alatt, az idő alatt, míg ő kint dolgozott, az anyósának a padlását lesöpörték, és bizony, ha ő látta volna, hogy miképpen bánnak vele ezzel a, akkor már özvegyasszonnyal, édesanyám anyjával, akkor nem hagyta volna, és bizony nem csak visszakerül a fogságba, hanem ki tudja, hogy milyen helyzetbe jutott volna. Nem akármilyen volt tehát ez a világ, mert 1951-es születésű vagyok, és hát azok az évek hozták magukkal a szörnyű dolgokat.
A Jóistennel való kapcsolat, az egyházhoz való hűség, az jelen volt az életükben gyermekkorában?
Igen, mert volt egy kedves ember, aki járt édesapámmal együtt dolgozni, és ő mondta, mikor már 6 éves lettem, hogy Ferikém, hát neked már ott a helyed, 6 éves vagy, az oltár mellett vagy, kellene, hogy legyél minisztrálni, és adok én neked 10 forintot is, akkor ugye 10 forint az nagy pénz volt, annyiba került egy mise, annyit fizettek egy papnak, hogyha kértek misét, és na menj, adok én neked 10 forintot is, csak már menjél minisztrálni. Hát oda mentem én minisztrálni, aztán annyira jól éreztem magam a minisztrálásban, hogy soha többé ott nem hagytam.
Mondhatjuk azt, hogy akkor ilyen 6-8-10 éves kora körül már a papi hivatás gondolata az körvonalazódott?
Igen, mert oda került hozzánk egy olyan pap Girincsre, Kurtos András. 7 éves voltam, amikor ő oda került, és nagyon aranyosan bánt a gyerekekkel. Neki volt 5 testvére, és hát mint aki a családon belül, a nagyfiú és a gyerek testvérek rá voltak bízva, és mindig ügyesen irányította őket, és így nem csak a minisztránsokat, hanem az összes többi hittanos gyereket és minden gyereket, aki a keze alá került.
Jól tudom azt, hogy később az ő káplánja lett Sárospataki?
Bizony, jól tudom.
Ne ugorjunk ennyire előre. Az általános iskola befejezését követően Esztergomba került Ferences gimnáziumba. Mit adott a ferences lelkiség? Mivel gazdagodott általuk?
1964-ben még akkor láttam igazában először ferences atyát, Páter Veres Géza atya személyében. Ő már akkor a Girincsről ferences gimibe került, Veres Józsefnek és kerékgyártó Józsefnek a tanára, prefektusa volt, és ezt az atyát kérte meg Kurtos, hogy a közben átalakított és szépen rendbe tett kápolnánkat, a kis csécsi templomot, amit inkább újjáépítettünk, mert a falak mellé kívülre húztunk másik új falakat. Hát ez is egy jó sztori volt, mert ó Istenem, mi minden jut az embernek ilyenkor az eszébe. Pár nap alkalmával eljöttek köszönteni édesapámat a járási pártbizottságról, ugyanis pártitkár kellett, hogy legyen, mert sokáig járt hozzánk éveken keresztül egy olyan ember, aki agitálta, hogy legyen párttag, és végül azt mondta neki, hogy hát, ha nem akar párttag lenni, akkor visszakerülhet még a Szovjetunióba. És akkor aláírta, hogy belép. A falubeliek pedig azt mondták, Palikám, ha te párttag lettél, akkor te legyél a pártitkár is. Ilyen alkalommal, hogy névnap jöttek volna köszönteni, akkor kérdezték édesanyámot, hát a gazda hol van? Hát a templomnál van, mert ugye templomot építünk, és elvitt egy kis bort azoknak, akik felköszöntötték. Micsoda, templomot építenek, és mi a pártbizottságon erről semmit nem tudunk. És akkor így lett, hogy tulajdonképpen Kortos Andrásnak a közreműködésével, mert neki volt egy Sátoraljaújhelyben élő és a párbizottságnál aktív szerepet betöltő sógra. Na ennek az embernek a közreműködésével lett az, hogy kirúgták a pártból édesapámat, és így minden. A templom azért felépült, és 1964-ben a ferences atyát, ezt az említett Páter Veres Gézát hívta meg Kurtos, hogy szentelje föl ennek a kis falunak, jó egy ferences szerzetes is, aki felszenteli. Na akkor láttam először ferences atyát, mert én meg 65-be kerültem Esztergomba gimnáziumba.
Gyakorlatilag ezt mondhatjuk, hogy okozat volt, hogy akkor megismerte ezt a ferences atyát.
Igen, is, akkor... is, mert de a két gerincsi fiú, azok már engem piszkáltak lelkemben, hogy én is oda fogok menni. Már csak azért is, mert a ferenceseknél számon tartották, hogy kik azok a diákok, akik papok akarnak lenni. Kispap jelölt, ezt a szót használták, hogy Kertész Feri is kispap jelöltként ment a gimibe.
Azért bennem felmerül, hogy mit szóltak a szülők ehhez, hogy a papi hivatás gondolata. Tehát ott van egyik oldalról, hogy pártagnak kell lenni, pártitkár volt az édesapja, ugyanakkor meg a papi hivatás gondolatával foglalkozik.
De édesapám azért a Szovjetunióból úgy került haza, mint aki a jóistennek akarta megköszönni, hogy hazakerültem. És minden vasárnapot voltunk a templomban, és ő csak örült annak, hogy én minisztrálok. És könnyen lehet, hogy valamiképpen édesanyámnak is ott volt a lelke mélyén, hogy hát ez a gyerek, ha már egyszer az apja hazakerült a Szovjetunióból, és akkor úgy született, mint fiúgyerek, és utána jött a húgom is még, hát ezt a fiúgyereket miért ne szánhatnánk akár papnak is. Nem mondta el édesanyám, de mintha lett volna ilyen szándéka egy alkalommal.
Következett a ferences gimnázium, mit adott a ferences lelkiség Feri atya életébe?
Láttam azokat a kedves atyákat, akik gyermekeikként kezeltek bennünket és szerettek bennünket, és ott volt az, hogy ugye a tizenéves fiúcskából azért mégis egy majdnem érett fiatal ember lett. Eljött az érettségi, ugye 1969. június 5-én, és sajnos egy hónappal később, július 6-án, akkor pedig édesapámnak a halál esete a villámcsapás által bekövetkezett. És hát ez is szintén megdöbbentő volt, mert mi akkor a bátyámmal aznak vasárnap hajnalban 2 órakor már elmentünk behordani a gátőrnek járó részt, mert 300 métert kaszáltunk a gát oldalon, mindkét oldalon, jobbra és balra, és én is a 18 éves fiatalember reggeltől estig apuval, a bátyámmal együtt így kaszáltam, és hát élveztem, hogy nagyfiú vagyok, és hát rám ugyanúgy számítanak, mint egy férfi emberre. És amikor eljött az ideje, hogy már megszáradt, és be kellett vinni a gátőrnek járó részt, akkor mi hát vasárnap hajnalba kellett, hogy menjünk, és ezt megcsináltuk. És mikor hazajöttünk, akkor volt az, hogy kapu előtt még találkoztunk, mert 9 órára érkeztünk. Édesapám, édesanyám, a húgom mentek a templomba, mert 9-kor kezdődött a szentmise, és nekünk mondták, nem baj, hogy elkéstetek, mert délután lesz görög katolikus szentmise, 5 órakor, majd ti arra fogtok menni, Pali is, meg Feri is. És hát így volt, hogy mi meg lementünk akkor a reggeli munka után, lementünk a Sajóra, július 6-án, jó idő volt, és lementünk fürödni, és mikor mi onnan hazajöttünk, már csak ebédre jöttünk haza, akkor édesanyám mondja, hogy apátokat már eljött keresztapátok, hívta, hogy lucernát össze kéne gyűjteni, mert esőt mondtak délutánra a rádióba. Hát ő már meg is ebédelt, és hát ezért most nincs itthon. Mi hozzáfogtunk, ebédeltünk, és délután 3 óra tájban akkor jött az édesanyám keresztlánya, és a kapun, ahogy jön befelé, utána mindjárt megállt egy autó a kapu előtt. Hát ez a plébánosnak az autója. Ez a keresztlány megfordul, és ahogy édesanyám megy a plébános felé, akkor a keresztlánya háta mögül úgy integet, hogy ő még nem mondott semmit. És akkor Kurtos plébános úr pedig úgy reagál, hogy nem lehet itt már semmit titkolni, itt már meg kell mondani. Mit kell megmondani, mondta édesanyám. Hát, hogy Pali a gyereke kapja meghalt. Derültékből villámcsapás másodszor is, ugye? És hogy mi történt? Hát akkor derült ki, hogy jöttek volna fel az épülő kesznyéteni sajóhídon, és közéjük csapott a villám. Az egyik jobbra dőlt, a másik balra dőlt, és így volt, hogy édesapám ott maradt, keresztapám pedig felállt a villámcsapásból, és neki ez a második villámcsapása volt. 30 évvel korábban, amikor keresztanyámmal, édesapám testvérével jöttek haza a mezőről, akkor a tehenes szekeret hajtotta, úgy, mint ahogy a lovakat szokta, fent ült a bakon, és hajtotta a teheneket, és lecsapta a villám őt a szekérről, a teheneket földhöz vágta, és akkor, mikor ő feltápászkodott, oda ment a tehenekhez, megrugdalta őket, azok is felálltak. Akkor, jaj, Mariska, veled mi van? És Mariskához is ment a szekér derékba, őt is megrázta, ő neki sem lett semmi baja. Tehát hál' Istennek mind a ketten túlélték, és ez 1969. július 6-án volt a sógrának. Feri
atya akkor volt 18 éves.
Bizony.
Jól érzem azt a szavaiból, bár ezt említette, hogy azért akkoriban is Feri atyának is nagyon komolyan be kellett kapcsolódni mindenféle munkába, mezőgazdasági munkába, mindenben sokkal inkább ott kellett lenni, mint ahogy ma mondjuk látjuk a fiatalokat, hogy mennyire vesznek részt ilyen jellegű munkában, akár kisfaluban is. Jól érzem azt, hogy ezzel a tragédiával még nagyobb felelősség hárult Feri atyára, meg akár a testvérére is.
Igen, de az az igazság, hogy édesanyám volt az, aki a legtöbbet vállalta még ennek ellenére is, mert amikor én bekerültem a szemináriumba szeptembertől, akkor a bátyám már a tiszai vegyi kombinátban dolgozott, neki meg volt a 8 órai munkája, és amikor ott volt az 5 tehén, meg még egy borjú körülbelül, általában vagy borjú nélkül, de mindig volt 5 tehén, és ráadásul még édesanyámat rábeszélték arra is, hogy a kert végén levő tejcsarnokot is vállalja el, hogy a tejet is gyűjtse be, reggel este ott is teljesítse. És édesanyám volt az, aki a legtöbb, mert a húgom meg elkerült Budapestre gimnáziumba, ő 2 évvel fiatalabb gimnazista lett, mint én.
Bekerült a szemináriumba, vagy pedig akkoriban azért még a sorkatonai szolgálat az nagyon is erőteljesen jelen volt. És
igen, szeptemberben megkezdtük a teológiát, és onnan vittek el katonának bennünket. Elolvastuk reggel az evangéliumot, hogy az Úr Jézus 2-esével kiválasztja az apostolokat, és akkor Váradi József atya bejött az első órára, filozófia órára, és mondta, hogy hallottátok az evangéliumban, hogy Jézus kiválasztotta, na itt van 2 behívó is, 2-esével, akkor 2 érkezett meg. És másnap megint 2, összesen 7-et vittek el akkor közülünk a szemináriumból, az első évesek közül kis
kapnak. Hányan voltak első évesek?
Hát akkor voltunk, talán 21-en voltunk.
Nagy létszám, ebből heten
kerültünk oda.
Kezdték a katonaságot Baján.
Bajára kerültünk, igen.
Mennyire volt nehéz az a 2 év?
Hát mindenütt feltaláltam magam, nem volt vészes. A katonaság is úgy éreztem, úgy minősítettük, hogy jó volt az a 2 év katonáskodás. Már csak azért is, mert olyan katonatársakkal kerültünk egybe, akiket ugye már kifogásolható emberekként kezeltek, voltak, akik börtönből kerültek oda mellénk, de ezek udvaroltak, ezek leveleztek, írták a szerelmes leveleket tőlünk, kérték a tanácsokat, hogy ezt hogy írjam meg, és a többi. Persze, és aztán még a szentségi dolgokban is, a keresztség, bérmálás, házasságkötés, ezek is, hát te papnak készülsz, neked már ezt tudni kell. És akkor így tették fel a kérdéseiket a cimborák, a katonacimborák.
Katonaság az a megpróbáltatásaival együtt is egy jó alkalom arra, hogy olyan kapcsolatokat is tudjon kötni az ember, amik így a később az életében is akár meghatározóak. Volt ilyen kapcsolódás Feri atya életében, ami kíséri a mai napig?
Igen, úgy tűnt, hogy ezek a kapcsolatok, ezek majd maradandók lesznek, de azért elszakadtak ezek a katonacimboráskodó kapcsolatok, mert a szeminárium azért hozta a maga világát, és az előjárók is úgy voltak, fiúk, hagyjátok a katonaságot, nem kell azért nektek olyan erőteljes első helyre hagyni. Itt már a pap apán nevelődés az a fontosabb, és ez így hangzott el egyik, másik, harmadik tanártól is.
Én most itt kifejezetten Bábel Balázs Kalocsa Kecskeméti érsekre gondoltam, hogy például Balázs atyával.
Együtt voltunk, igen, együtt indultunk, csak az a helyzet, hogy Balázs, mivel magasságánál fogva alacsonyabb volt közülünk, ő volt a legalacsonyabb, őt a Vaskúti laktanyából elvitték mindjárt a harckocsizók laktanyájába, ott Baján. Így Balázs velünk volt, de mégsem velünk, mert Baján volt, de amikor ugye a fő laktanyába kellett, hogy átjöjjenek, akkor ő mindig megragadta az alkalmat, és jött is. Hát akkoriban még, mikor mi első időszakos katonák voltunk, mert három időszakra osztjuk a két év katonaságot, 3x8 hónap, 8 hónaponként voltak a bevonulások, és még akkor még velünk voltak ilyen öreg katonák is, mint Várszegi Asztrik püspök úr, aki ugye később, már akkor ő teológiai tanár is volt, vagy gimnáziumi tanár volt, de mint tanár embert vitték el, ő tehát idősebbként került oda. A vele való találkozásunk ott a laktanyán belül mindig egy szinte ünnepi alkalom volt, mert mégis egy olyan bencés szerzetes volt már, aki jelentős személynek számított.
1971-nél járunk, amikor a sorkatonasság letelte után végre, akkor igazából megkezdhette a szemináriumot, és 76-ig szentelésig az Egri érseki papnevelő intézet diákjaként tanult. Mit adott a szeminárium Feri atyának?
A legszebb 5 évet. Ezt így kell mondani. Azt hiszem, mert ezt minden pap így mondja, hogy életének legszebb évei voltak a szemináriumi évek. És hát ezt követően jött aztán, hogy igen, készültünk arra, hogy majd, ha kikerülünk, és hogy milyen nagyszerű lesz, végezzük a papságot. De ott azon belül, az 5 éven belül, ott még volt persze megpróbáltatás, mert közben a bátyám megnősült, és láttam az ő boldog házasságának az indulását, és ahogy én ugye leszereltem, karácsonyra jött egy lelki gyakorlat, és a lelki gyakorlaton úgy elkezdtem morfondírozni, hogy hát nekem feltétlenül papnak kell lennem. A katona cimborák akkor még hatással voltak rám, hogy azok is készültek a házasságra. A bátyámat is láttam, és akkor jött az, hogy a lelki gyakorlaton feltettem ezt a kérdést a lelki gyakorlat vezetőnek, Paskai László, püspöknek, még akkor püspök úr volt, és ő azt mondta, nyugodtan végezd még ezt a fél évet, majd oda jutsz a fél évi vizsgák után, akkor majd gondolkozzál el rajta újra, de addig tedd félre ezt a gondodat, most készülj a vizsgákra. De hát mire oda jutottam, akkorra én annyira jól éreztem magam a szemináriumban, hogy el is feledkeztem a bátyámnak.
Akkor ez csak egy ilyen kósza gondolat volt, ami...
Igen, ami azonban megzavart egy kicsit. Igen.
Nehezek ezek a gondolatok, de úgy gondolom, hogy ezekre mindenképpen szükség van ahhoz, hogy az ember egy nagyon-nagyon jól átgondolt döntést hozzon végül, ami ez egész életét meghatározza.
Igen, de ehhez jön az, hogy amikor negyedéves koromban a több osztálytársaimat diákonussá szentelték, én még nem mertem magam diákonussá szenteltetni, és ezért meg is haragudtak rám egy néhány olyan az atyák közül, így például a szeminárium gondnoka, Veres Árpád atya. Miért nem vagy ott köztük? Szólt hozzám, amikor ott felmentem a karzatra, a kórusra, és a többiek ott voltak az oltárnál. Mondom, nem érzem magam méltónak. Nem érzed? Méltóbb vagy, mint bármelyik. Mikor ő ezt kimondta, és ez a minősítés, tényleg, hát az atya így merészeli kimondani, igen. És akkor, mikor az újabb alkalom, a lehetőség következett, akkor, és ennek az embernek a szavai kellettek ahhoz, hogy bármennyire is méltatlannak érzi magát az ember, ha az Úristen meghívta, akkor nem szabad ezt a hívást visszautasítani.
De ezt belül kell, hogy érezze az ember, vagy pedig fontosak ezek a külső visszajelzések, akár egy előjárótól, akár hívektől, bárkitől?
Szerintem is. Mind a kettő kell, hogy meglegyen, mert a kettő erősíti egymást.
Kertész Ferenc esperessel, Tokai plébánossal, Papildikó beszélgetett.